Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője, az Aréna vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak is. Én Nexterde Tibor vagyok. A COVID-járvány negyedik hullámának felszálló szakaszában vagyunk, emelkedő esetszámokkal is. Lehet, hogy ebben az évben már influenza járvány is lesz, ami tavaly nem volt. Mi a helyes sorrend? COVID-oltás vagy influenza-oltás először?
Az elmúlt évben jellemzően egyáltalán nem volt influenza járvány, mégis a rizikócsoportba tartozó és sok más ember beoltatta magát influenza ellen, mert bizonytalanság volt, és most is az van. Senki nem tudja megmondani, hogy mi lesz idén az influenzával, viszont sokkal nagyobb biztonságban érezheti magát az, aki influenza ellen is beoltatja magát, hiszen egyes csoportokban, idősekben, csecsemőkben, daganatos betegekben, cukorbetegekben, csökkent immunhiányos emberekben az influenza nagyon súlyos lefolyású tud lenni. Magyarországon jellemzően az influenza az év első hónapjaiban szokott nagyjából beindulni, tehát január-februárban. Elképzelhető, hogy a koronavírus járvány addigra lecseng.
Na most akkor mit csináljunk? Ott állunk a döntési helyzet előtt, rendelkezésünkre áll a COVID-oltás is, meg az influenza elleni oltás is. De a kettőt együtt azt mondják, hogy nem szerencsés úgy azon a napon bevenni, mert akkor nem lenne kérdés. Melyiket vegyük fel először?
Kiderült, hogy be lehet adni mind a kettőt, csak miután a koronavírus elleni oltások azért új oltások, az emberek szeretnék tudni, hogyha valamilyen reakció keletkezik, fájdalom, láz, fejfájás, stb., az melyiktől van. És hogyha mind a kettőt egyszerre adják be, akkor nem lehet eldönteni. Mindamellett szakmailag beadható a két oltás. Tehát, hogyha valaki abból a szempontból szeretné egyszerre beadatni magának, hogy akkor nem kell még egyszer elmenni az orvoshoz, akkor igenis meg lehet tenni, nincs ezzel semmi probléma.
De aki most azon dilemmázik, hogy holnap el tud menni a házi orvosához, mert az azt mondja, hogy mind a kettő a rendelkezésre áll, akkor melyikkel kezdje?
Hát a koronával kezdje természetesen.
Azért, mert az a veszélyesebb, lefolyású
betegség. Egyrészt az a veszélyesebb, ugye a korona itt van már a nyakunkon, az influenza nem tudjuk, ugye tavaly teljesen elmaradt, és a világ nagyon sok országában maradt el teljesen az influenza járvány. Gyakorlatilag nem találták az influenza vírusokat, hiszen azok a rendszabályok, amiket a súlyos koronavírus járvány idején hoztak, azok nem csak a koronavírustól, hanem más légúti vírusoktól is megmentettek minket. Lásd például az influenza vírus.
Az, hogyha tavaly nem volt influenza vírus, akkor a mostani vakcinát azt miből készítették elő, ha nem tudják, hogy most mi fog jönni, mert ez úgy szokott lenni, hogy ami a Földön végig megy, akkor mindig abból állítják elő a következőt.
Hát voltak azért kisebb járványok, nem mindenhol volt ugye teljes maszk használat és teljes távolságtartás és teljes lezárás, úgyhogy volt járvány, sőt, az is kiderült, hogy változott a vírus. Úgyhogy aki az idei oltást felveszi, az egy változtatott oltást fog fölvenni a tavalyihoz képest. Tehát aki minden évben rendszeresen meglátogatja a házi orvosát és beadatja magának, azoknak is azt üzenem, hogy igen, idén mindenképpen menjenek el, változott a vírusoknak az összetétele. Feltételezi az Egészségügyi Világszervezet, hogy ezek az új vírusok okozhatnak esetleges influenza járványt, még azokban az országokban is, ahol a koronavírus járvány zajlik.
Abból senkinek semmi baja nem lehet, hogyha az influenzát fölveszi, de aztán végén elmarad az influenza járvány.
Semmiképpen. Az oltások azok védenek minket. Tehát az, hogyha valaki többet kap, abból baj nem lehet. Ráadásul az influenzánál tudjuk, hogy akkor hatékony a védelem, ha minden évben rendszeresen felvesszük. Ez azt akarom mondani, hogy aki idős beteg ember esetleg minden évben eddig szabályosan felvette, nála azért nagyobb a védettség, mint az, aki csak most egyet felvesz azért, mert fél az influenzától.
Amikor még nincs influenza járvány, mert úgy tudom, hogy ebben a pillanatban Magyarországon még nincsen. Az nem baj, hogyha valaki most veszi föl, mert arra szoktak minket figyelmeztetni, hogy nem az influenza járvány közepén kell felvenni az influenza elleni oltást, hanem előtte. De ha mondjuk januárban jön, akkor a mostani fölvétel nincs túl korán?
Minden évben ebben az időszakban szokták eljuttatni a házi orvosokhoz az oltásokat, amik ugye ingyenesek, és ők elkezdik az úgymond oltásokat a betegeik között. Nincs korán, hiszen az influenza járványok azért általában márciusig, áprilisig leszoktak zajlani, és ezek az oltások addig megfelelő védettséget adnak, kialakítják a védelmet, és nem csökken olyan szinten, hogy ebből probléma lenne.
A COVID-oltást mihez képest kell kiszámolni, mármint a COVID-oltás felvételének időpontját? Az első dózishoz, a második dózishoz, egy dózisúnál az első dózishoz, vagy mihez?
Ugye egészen pontosan nem tudjuk, ezért van az, hogy különböző országok különböző időpontban javasolják például a harmadik oltást. Magyarországon 4 hónap után már felvehető, de van olyan hely, ahol 5 vagy 6 hónap után. Tehát ezt pontosan nem tudjuk. Természetesen a védelemnél ez a néhány hónapos eltérés nem számít, tehát ebből nincsen baj. Kiderült időközben, hogy egyes oltásokat még jobb, hogyha nagyobb időközzel adjuk be, mint korábban gondoltuk. Tehát ez egy dinamikusan változó dolog. Ezt tudomásul kell venni mindenkinek, hogy ez egy teljesen természetes jelenség egy új betegségnél, egy új oltásnál, hogy változik a véleményünk. A tudományos eredmények beérkezésével igenis a szakorvosoknak, a kutatóknak változtatniuk kell a véleményükön.
Van arra valamilyen könnyen megjegyezhető szabály, hogy milyen típusú első oltásra, milyen típusú harmadikat lehet fölvenni?
Hát nem is szabály van rá, ajánlások vannak, amik meghatározzák azt, hogy milyen lehet a harmadik oltás. De Magyarország ebben a tekintetben kedvező helyzetben, nálunk nagyon szabad tára van azoknak az oltásoknak, amelyeket harmadikként fel lehet venni. Szinte mindenre mindent lehet adni, ugye vannak kivételek, de természetesen ez is változhat a jövőben. Például nemrég derült ki, hogy a Janssen oltására adott mRNA-s vakcina, tehát Pfizer vagy Moderna, milyen hatékony, hatékonyabb, mint ha valaki második Janssen-t kapna. Ezeket az ismereteket meg kell osztani a szakemberekkel, és ezután sokkal könnyebb dolgunk van az oltások kiválogatásában.
Kell-e az úgynevezett emlékeztető oltás felvételét bármilyen előzetes vizsgálathoz, antitest méréshez, vagy bármihez kötni, vagy nem kell?
Én ebben a járványban abszolút antitest mérés ellenes voltam, és amíg nem bizonyítják be nekem, hogy ez egy hasznos dolog, én addig azt fogom mondani, hogy antitest mérés nélkül oltassák be az emberek magukat. Látok olyan betegeket, akiknek két oltás után magas az antitest szintjük, és mégis megbetegedtek. Tehát, hogyha ilyen esetek vannak, akkor szinte értelmetlen az antitest szint mérés. Nyilvánvalóan van valami korreláció egy magas szint és egy magas védettség között, de önmagában egy embernek a védettségét ez nem tudja meghatározni. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne magát megvédeni, akkor nem antitest szintet mér, hanem beadatja a harmadik oltást.
Mi lehet a magyarázata annak, hogy most ezen az őszön, mintha fogékonyabbak volnánk mindenféle felső légúti megbetegedésre? Gyerekek is, mindenki, köhög az egész család, vagy csak szubjektív megfigyelés, és a nagyszámok nem igazolják?
De ez egy természetes következménye annak, hogy ugye most szabadabban élünk, nem kötelező a maszk használat, nem kötelező a távolságtartás, elindult az iskola, és az emberek jobban figyelnek. Ugye most sokkal érzékenyebb akár a tanár, akár a szülő, ha a gyermeknek felső légúti úrútja van, náthás, köhög, tehát sokkal hamarabb elviszi orvoshoz, megvizsgáltatja, hogy melyik vírus okozza a betegségét. Tehát én úgy érzem, hogy ugyanannyi megbetegedés van, csak sokkal jobban figyelünk.
Az igaz, hogy általában az átmeneti évszakokban több a felső légúti megbetegedések száma?
Természetesen igaz. A vírusfertőzések rendkívül szeretik a gyors hőmérséklet változásokat. Ugye reggel még fagy, délután esetleg 20 fok van. Ez borzasztóan kedvez a vírusok szaporodásának. Nem véletlen az, hogy az influenza betegség az egy teljesen szezonális betegség. Nyáron is van influenza, néhány eset, de a járványok azok a téli időszakban alakulnak ki. Egyébként úgy tűnik, hogy a koronavírus is e felé tart, hiszen nem lehet nem észrevenni, hogy a téli hónapokban mennyire szaporodik, holott ez eddig nem volt jellemző. Brazíliában, ahol nagyon meleg van, az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol egész évben nagyon meleg van, az koronavírus nagyon jól érezte magát a meleg párás éghajlaton.
Ilyenkor a koronavírus érzi jól magát, amiről azért azt már megtanulhattuk, hogy ez nem egy élőlény, sehogy se tudja magát érezni, vagy mi öltözünk nem kielégítően, amikor reggel -2 van, délután meg 17?
Így van, de ezért mi is hibásak vagyunk. A meleg országokban is ugye gyakori az, hogy a légkondicionálók elterjedésével változik ez a hőmérséklet, és ez magyarázhatná azt, hogy akkor mi van náluk is olyan sok eset. Hiszen, hogyha nagyon melegről bemegyünk egy hideg légkondicionált szobába, megint csak kedvezünk a vírusszaporodásnak.
De az kedvez a vírusszaporodásának, hogy az én nyálkahártyám nem bírja jól ezeket a változásokat? Vagy a vírussal történik valami ilyenkor?
A vírus is változik, tehát ugye ez a rákfenéje a koronavírusnak, hogy folyamatosan változik. Azt nem hiszem, hogy olyan irányban változik, hogy a hőmérsékletet jobban bírja, de megpróbál túlélni. És a túléléshez különböző technikákat alakít ki. Ugye ez az állandó szaporodása, az állandó mutációja elvezet oda, hogy kialakít magában olyan mutánsokat, amelyek sokkal jobban tudnak például emberről emberre terjedni. Ezt látjuk most a Deltánál. Illetve ezt látjuk most a Deltának az egyik alvariánsánál, amit Angliában és az Egyesült Államokban fedeztek fel, még csak néhány százalék. Úgy tűnik, hogy nem fogja túl szaporodni az eredeti delta mutáns, de már látható, hogy van egy olyan, ami még jobban terjed emberről emberre. Ő még inkább szeretne szaporodni. Ugye ilyen irányban kicsit futunk a vírus után. A jó hír az, hogy a jelenlegi védőoltások azért ezek ellen az mutánsok és altípusok ellen úgy tűnik, hogy védenek.
Más jellegű lefolyást okoznak a különböző, betegség lefolyást a különböző vírus variánsok?
nemrég bizonyították, hogy például a delta, ami a legjobban elterjedt most a világon, mégsem okoz súlyosabb betegséget, mint a korábbi variáns, például az angol. Ugye ezt nehéz elképzelni, de nagyon sok beteget látunk a kórházban. Jelenleg is látszik a folyamat, hogy elindult a negyedik hullám, egyre több beteg van, sokan vannak súlyos állapotban, és az ember hajlamos úgy gondolni, hogy súlyosabb a betegség. Viszont azokon a helyeken, ahol nagyon sok beteg van, tudományosan bizonyították, hogy nem súlyosabb. Az, hogy a gyermekeket többet fertőzi, az azért van, mert egyszerűen több eset van. Megfigyelték azt is, hogy nagyon sok a tünetmentes eset. Ugye 20-80%-ban ez a betegség enyhe vagy tünetmentes állapotban zajlik. A delta nagyon gyakori az, hogy úgy hordozza az ember a vírust a szervezetében, hogy nem tud róla. És ez nagyon veszélyes járványügyi szempontból.
Covid kezelési rutint ez alatt a két év alatt, ami alatt ez velünk van, már kiépítettek? Tehát mindig lehet tudni, hogy pontosan milyen esetben mihez kell nyúlni?
Ugye az első kezelési protokollok már, hogy az első hullámban kialakultak, azóta ez teljesen letisztult, és folyamatosan változtatjuk. Tehát minden 2-3 hónapban az újabb terápiák megjelenésével, az újabb antitestterápiák megjelenésével változtatunk rajta, épp jelenleg zajlik a legújabb protokollnak az átalakítása, mert szerencsére azért lassan-lassan is, de jönnek újabb gyógyszerek a vírus ellen. Azonban ez nem mindig elég, tehát ezért ehhez kell egy bizonyos rutin. Látni kell azt, hogy mikor melyik terápiát alkalmazzuk, milyen sorrendben, milyen időközökben, milyen laboratóriumi kóros értékek megjelenésekor. Tehát olyan embereknek kell ezzel foglalkozni, akik ebben gyakorlottak, mert csak így lehet a betegeket még jobban ugye megvédeni.
Az annyi tapasztalat összegyűlte már, ami arra választ ad, hogy milyen arányban kerülnek kórházba az oltatlanok, meg az oltottak. Van-e szignifikáns különbség a kettő között?
Ugye, azokban az országokban, ahol megkezdték az oltásokat, rengeteg adat van arra, hogy például az intenzív osztályokon fekvő súlyos tüdőgyulladásos esetekből 70-80% oltatlan. És nagyon sok országban így van, én úgy gondolom, hogy miért lenne ez máshogy Magyarországon is. A kórházba kerülő oltott esetek száma az már nagyon-nagyon sok mindentől függ. Tehát egy olyan országban, ahol rengeteg a fiatal és kevés az idős, ott logikusan alig-alig lesznek a kórházban oltottak, ugye? Mert az oltott fiatal középkorúak nem kerülnek kórházba. Döntő többségük otthon meggyógyul. Egy olyan országban, egy olyan társadalomban, ahol nagyon-nagyon sok az idős beteg ember, az idős beteg emberek nagy százalékban beoltatják magukat, akkor logikus, hogy a kórházba kerüléskor, még akkor is, hogyha bennük van a koronavírus, enyhe tünetekkel, vagy akár tünetmentesen, ők közöttük sokkal több oltottat találok, de nem szabad leszűkíteni a problémát arra, hogy ő oltott, hiszen más baj miatt van a kórházban. Ezért ez így nem összehasonlítható. Tehát igazából ez semmit nem mond az embereknek. A lényeg az, hogy a súlyos állapotú betegek között tényleg nagyon több az oltatlan. És ugye ez magyarázza meg a védőoltások hatékonyságát.
Arra van-e már tapasztalat, hogy a gyógyulási esélyt tekintve az oltatlanok meg az oltottak között van-e különbség, ha az egyszerűsítés kedvéért ugyanolyan állapotúnak és ugyanolyan társbetegségekkel, vagy esetleg egészségesnek tételezzük őket. Mert ha nem, akkor elképesztően bonyolultá válik az
összehasonlítás. De óriási különbség van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az oltottak 1%-a kerül intenzív osztályra vagy kórházba, akkor ezt talán nem is érezzük át, hogy itt miről van szó. De ha azt mondjuk, hogy egy teljesen beoltott embernek az esélye arra, hogy kórházba kerüljön, vagy hogy megfertőződjön az 1 a 15 000, az, hogy kórházba kerüljön az 1 a 75 000, és az, hogy egy teljesen beoltott ember meghaljon koronavírus fertőzésben, annak az esélye 1-2 az 100 000, az 1 millióhoz. Az 1 millióhoz. Tehát ez magyarul azt mutatja, hogy nagyon-nagyon kevesen kerülnek az oltottak között kórházba, és nagyon-nagyon kevesen halnak meg.
Oltatlanoknál ez nagyságrendi különbség?
Óriási különbség.
Sokkal rosszabb helyzetben vannak?
Sokkal rosszabb helyzetben vannak. Hát ez ugye a harmadik hullámban láttuk. Tehát egész egyszerűen ebben kételkedni, a tudomány mai ismeretei mellett egy botorság. Tehát az oltottak, azok nagyon nagy mértékben meg vannak védve a súlyos fertőzéshez.
Vegyük az oltottakat, ugye Magyarországon nem mindenkit ugyanabban az időpillanatban, ugyanazzal a vakcinával kezdtek el oltani. Az egészségi állapotunk sem ugyanaz, az életkorunk sem ugyanaz. Lehet-e következtetést levonni arra, hogy melyik oltás véd meg minket a legjobban a súlyos állapottól?
Ugye készültek erre tanulmányok, készültek arra tanulmányok, hogy Magyarországon melyik oltással hány ember, mikor, hogyan került kórházba, de pontosan a képet megbonyolítja, hogy nem mindegy, hogy mikor kapta az oltást. Ezek az oltások egy idő után gyengülnek. Ugye jellemzően olyan 6 hónapot mondtak az oltásokra, hogy ezt követően gyengül az immunválasz, de ez szinte valamennyi oltásnál így van. Tehát az, hogy most mi a 3. oltással erősítjük az immunrendszert, ez egy teljesen természetes jelenség a vakcinológiában. Nagyon sok oltásnál kellett 3-at beadni, ráadásul a vírus is állandóan változik. Úgyhogy valahol 6 hónap lehet az, amikor mindenképpen el kell gondolkodni a 3. oltáson. Úgy tűnik, hogy azokban az országokban, ahol egy következő hullám elindulásakor bevezették a 3. oltást, sikerült vele letörni a járványt. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek ne csak az első vagy első 2 oltást, hanem igenis a 3. ismétlő oltást is felvegyük.
De akkor ebben a sok változós képletben arra most nem lehet egyértelmű választ adni, hogy a sputnikosoknak a legjobb a helyzetük, a sinofarmasoknak a legjobb, a janzeneseknek, a modernásoknak vagy a pfizereseknek a legjobb a helyzetük most így a 4. hullámban.
Én erre nem tudok válaszolni, de hogyha arra gondolok, hogy vannak olyan országok, ahol szinte kizárólag mondjuk a kínai oltással oltottak, vagy kizárólag az orosz oltással, akkor nincs okom feltételezni azt, hogy ez ennyire rossz lenne, mint ahogy egyesek beállítják.
Akkor legalább nekik van adatuk arról, mert ott nem bonyolítja az összes többi oltás.
Ez így van, tehát ahol nagyon sok oltás van, ott nagyon nehéz így adatokat összehasonlítani. Egyébként Magyarország ebben élen járó, nem tudom, van-e még olyan ország, ahol ennyi félével oltanak. Tény az, hogy ma már például a kínaiak is, nem csak kínai, ezzel a Sinopharm, Sinovac-kal oltanak, hanem nekik is van igenis mRNA-s vakcinájuk, nekik is van protein alapú vakcinájuk, tehát fejlődik a vakcinológia. Egyre több és több oltás lesz. Nem sokára megjelenik a világon az egyik legígéretesebb vakcina, ami csak fehérje darabkákat tartalmaz. Nincs benne genetikai anyag. Tehát nem lehet belemagyarázni, hogy megváltoztatja az ember genetikai szerkezetét. Egy nagyon-nagyon jó.
Annak ellenére nyilvánvalóan mindent. Én hallottam olyan magyarázat is, hogy higany van benne, és az a baj.
Ilyen higanyvegyületek voltak korábban benne, ebben nincsen. Az a baj, hogy az oltás elleneseknek a KB, vagy a koronavírus oltás elleneseknek a felét nem lehet tudományos érvekkel meggyőzni, hiszen ők olyan oldalakat olvasnak, amik többnyire hamisan, de olyan, hogy mondjam, hihető információkat tartalmaznak az oltásokról, amiket gyakorlatilag ők elhisznek, és nem is hajlandók befogadni a tudományos érveket. Úgyhogy ők gyakorlatilag meggyőzhetetlenek, a másik 50% azért meggyőzhető, úgyhogy mi ezért mondjuk el továbbra is a kollégáimmal mindenhol, hogy igenis az oltásokkal ember életeket mentünk meg.
Miért nem lehet koronavírus járványban nyáimmunitás? Miért nem lehet ebben bízni?
Lehet benne bízni, csak ennek nagyon nagy ára lenne. Tehát megvárhatnánk oltás nélkül, hogy mi történik, de sajnos az előző hullámokból látjuk, hogy mi történik. Tehát látjuk, hogy mennyi ember hal meg. Ugye, ha megnézzük a halotti statisztikákat, hát teljesen egyértelmű, hogy a korábbi évekkel összehasonlítva Európa szinte valamennyi országában sokkal több ember hal meg. A koronavírustól van ez. Tehát ezt nem lehetne tovább engedni. Tehát nincs az a egészségügyi kormányzat, aki hagyná, hogy ennyi ember kerüljön kórházba, ennyi ember haljon meg. Hiszen valóban hatékony gyógyszerünk nincsen. Tehát teljesen más dolog lenne, ha lenne egy olyan antivirális szerünk, amit beadunk a betegnek a rendelőben, beadjuk a kórházban, 5 nap alatt meggyógyul és hazaküldjük. De nincsen. Tehát nekünk csak a védőoltás van jelenleg a kezünkben.
Milyen gyógyszerekkel kezelik most a betegeket? A remdezivírt, a fabi, piravírt, a bamlani, vimabot, és még számtalant már lassan kívülről fújjuk. De ezek nem speciális koronavírus elleni szerek.
Ez így van. Ugye, ne felejtsük el, hogy a védőoltásokat meg lehet egy év alatt csinálni. Tehát egy védőoltást egy év alatt végig lehet vinni valamennyi vizsgálati fázison, előre le lehet gyártani az oltásokat, hogy amint megkapja a vészhelyzeti engedélyt, emberek millióit, vagy most már milliárdjait be lehet vele oltani. A tablettáknál ez nem így van. Tehát egy vírus ellenes tablettához 2 év kell. 2 év kell, hogy végig menjen ezen a fázisokon, 2 év kell, hogy emberek 10 000-én, 100 000-én bebizonyítsák, hogy ez valóban hatékony a koronavírusra, és ez az idő most fog letelni. Tehát most jön az első olyan szer, a molnupiravir, ez egy ilyen favipiravírhoz hasonló vírusellenes készítmény, amelyeknek a kísérletei során kiderült, hogy igenis 50%-kal csökkenti a rizikócsoportba tartozó embereknél a halálozást és a kórházba kerülést. Tehát magyarul nem sokára a kezünkben lesz az Európai Unió ilyen együttes beszerzésével egy olyan gyógyszer, ami már tényleg hatékony lesz a betegek gyógyításában, és ezt nagyon-nagyon várjuk.
De akkor ezt hogy kell elképzelni? Ez, hogyha engedélyezik, akkor néhány napon vagy héten belül minden kezelőhely polcán ott lesz, és már nem kell mást levenni, hanem ezt fogják levenni? Így. Vagy ez nem így?
Véletlenül így lesz, ugye az Európai Unióban, amikor ezt le is kell gyártani, de Magyarország is, gondolom, fog kapni ebből. Ugye természetesen ennek ára van, ezt ki kell fizetni, de ugye vagy közös európai beszerzésről, vagy akár két ország közötti megállapodással lehet ezekből a szerekből szerezni.
Amíg ez nincs, addig most mi a helyzet? Valakit Covid-ra tesztelnek, pozitív, vagy rosszul érzi magát, bemegy a kórházba, tesztelik és pozitív. Mi az első lépés?
Ugye a protokollok tartalmazzák azokat a klinikai tüneteket, amikor ugye kezelni kell, vagy kezelni lehet. Ugye egy teljesen enyhe, szinte panaszmentes ember csak azért, mert pozitív a tesztje, nem kezelünk. Ugye súlyosabb tüneteknél akár otthon is maradhat, felírják neki a gyógyszert, és 5 napig szedi otthon a favipiravirt, és ha meggyógyul, akkor minden rendben van. Ugye a gyógyulás akkor következik be, hogyha 10 napig van otthon, és az utolsó 3 napon teljesen panaszmentes, akkor mehet dolgozni, nem kell tesztelni. Akik kórházba kerülnek, pedig nagy valószínűséggel a tüdőgyulladás miatt, mi a remdesivir nevű vírusellenes készítményt, szteroidokat, gyulladás csökkentőket, immunerősítőket, immunrendszerre ható szereket, véralvadásgátlást alkalmazunk, ezt a protokollok nagyon jól meghatározzák. Szerencsére van az antitestterápia. Az antitestterápia azt jelenti, hogy ha valaki megjelenik egy koronavírus ambulancián, de nincs még olyan rossz állapotban, hogy kórházba feküdjön. Viszont elhízott, idős, alapbetegségei vannak, akkor kaphat egy olyan 1 órás infúziót, amely, hogyha lefolyt egy rövid megfigyelési időszak után, hazamehet. És nem fog az állapota súlyosbodni. És ez működik. Ebből már többféle van. Ez megakadályozza a súlyos állapotba kerülést. 10-ből 9 esetben ezek az emberek nem kerülnek kórházba.
Ki dönt arról,
a legfontosabb.
Ki dönt arról, hogy az antitest terápiát kell alkalmazni? Én kérhetem, ha igen, akkor kitől? Vagy ezt egy orvos dönti el az én laboratóriumi adataim alapján?
Hát ezeket a dolgokat szerencsére Magyarországon mindig orvos dönti el. Bár tudom, hogy egyáltalán a koronavírus járvány idején nagyon-nagyon sok vírus szakértő van, és nagyon-nagyon nehéz dolog a betegeket meggyőzni arról, hogy azért ezeket a dolgokat még hadd döntsük el mi. Tehát a mesterséges intelligencia még nem tudja a betegeket megvizsgálni. Ezt a kezelő orvosa eldönti, és a beteggel való konzultáció után lehet ezt végrehajtani, hangsúlyozom. Ez bizonyos esetek megléte esetén működik 10-ből 9 embernél.
Igen, de a kérdés továbbra is az, hogy ehhez ki hogyan juthat hozzá?
Hát mindenki hozzájuthat, itt a
tehát
baj
van
az, hogy,
ebből elegendő?
Hogy
van
ez is változik. Ugye arról beszélünk, hogy minden változik. Például az első ilyen antitest terápia már nem hat a delta variánsra. Tehát megint változott valami. Olyan irányban, hogy például az első típusú antitestre ez már nem működik. Szerencsére vannak olyanok, amelyekkel működik.
Az antitest terápiához ugye az kell, hogy egy betegségen átesett ember véréből ezeket az antitesteket megszerezzék. Lehetőleg egy frissen átesett beteg véréből, hogy a jelenlegi variánsra is hasson.
Ez így van, illetve hát ezek ilyen mesterségesen előállított antitestek, de ugye a plazmaterápia, amiről még beszélünk, a gyógyult betegek véréből kivont antitestekkel is lehet gyógyítani. Ez Magyarországon is a járvány idején működött, és valóban, ha egy ilyen beteg véréből kivonjuk ezeket az anyagokat, akkor egy közepesen súlyos állapotú betegnek beadva ezt javulást lehet elérni.
Ezzel alatt a járvány alatt megtanultuk az időablak kifejezést is, ami azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy milyen kezelést mikor kezdünk el, és lehetőleg nem szabad otthon maradni súlyos állapotban, mert nagyon gyors lehet a betegség lefolyása. Még mindig ennyire fontos, hogy milyen gyógyszert mikor kezdenek el?
Ugye a járvány elején azt mondtuk, hogy maradj otthon. Ez most már egy bizonyos állapotban nem egészen igaz. Meg kell tanulni azt, hogy a házi orvos mikor küldi a beteget kórházba. Ugye egyértelműen a tüdőgyulladásos jelek megléte esetén, hiszen egy időben tüdőgyulladással kórházba kerülő betegnél az oxigénterápiával, azzal, amit ugye a protokollokba leírtunk, nagyban elő lehet segíteni a túlélést. Tehát nem jó az, hogyha egy beteg a oxigén nélkül fuldokolva, ugye elkékülve kerül kórházba. Nem jó, korábban kell. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. Nagyon figyelni kell a tünetekre, a véres köpet. A vélesköpet felhívja a figyelmet esetleg egy tüdőembolia lehetőségére. Ugye tudjuk, hogy a koronavírus nem csak a tüdőt támadja, hanem az ereket is, és nagyon gyakran okoz ilyen típusú véralvadási zavarokat. Az oxigén hiány, egy egyszerű kis mérőműszerrel meg tudjuk otthon mérni az oxigén szintünket, és hogyha ez 90 alatt van, akkor érdemes ugye azonnal kórházba utalni a beteget azért, hogy jobban túléljen. Ezek apróságok, de ezekre figyelni kell, és komoly tanulmányok vannak arról, hogy jobbak a túlélési esélyek, hogyha ezek az emberek időben kerülnek. kórházba.
Az, hogy kórházba kerül-e valaki, azt mindig orvos dönti el, vagy én is bekopogtathatok kékülő szájjal, és akkor biztos, hogy jó helyen vagyok?
A kórházba kerülést orvos dönti el, de hogyha a beteg nagyon rosszul érzi magát, és a mentőket hívja fel, akkor a mentő diszpécser gyakorlott abban, hogy néhány kérdéssel el tudja azt dönteni, hogy mennyire súlyos a helyzet.
Felnőtteknél, gyerekeknél ugyanez a helyzet? Gyerekekre sokkal jobban szoktunk figyelni, mert hát ők az elsők a családban.
Most jobban figyelünk, de a gyerekek között azért kevesebb a beteg. Sajnos a delta jobban támadja meg a gyermekeket is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy több beteg gyerekkel számolhatunk, mint a korábbi hullámok idején. A jó hír az, hogy a gyermekek továbbra is nagyon ritkán lesznek súlyos betegek. A gyermekeknél azt látjuk, hogy még az a beteg gyerek is, aki enyhe tünetekkel esik át a fejlődés, a betegségen, előfordul, hogy utána egy más vírusbetegségeknél már megfigyelt jelenség, egy úgynevezett immunmechanizmusú gyulladásos betegség alakul ki, ami miatt viszont pedig már kórházba kerül. Tehát érdemes a szülőknek figyelni azt, hogy ha a gyerek tudottan koronavírusos volt, akkor a következő hetekben, ma egy-két hónapban figyelje azt, hogy a betegnél nem jelentkeznek a tünetek, hasfájás, láz, gyengeség, étvágytalanság, ami esetleg jelzi ezt a szindrómát. Ez a szindróma jól gyógyítható, de ez is egy súlyos, úgymond középtávú szövődménye a koronavírusnak, ami mutatja azt, hogy a gyermekek is megbetegedhetnek, akár súlyosan is, azaz az ő oltásuk nem csak járványügyi szempontból fontos, tehát hogy ők ne terjesszék, hanem őket is meg tudjuk védeni a betegség súlyosabb.
Egy-két hét vagy egy-két hónap, amíg ezekre a tünetekre különösen figyelni kell.
Hát ez körülbelül egy ilyen 4-6 hét így.
4-6 hét?
A betegség a gyógyulás után, igen.
Nem téveszthető össze semmi mással, mert a gyereknek ezer dolog miatt szokott fájni a hasa. Például.
Sok mindennel összetéveszthető, de ezek a gyerekek kórházba kerülnek, és ott azért ez mindig kiderül.
Nemrég jött a hír, hogy Dél-Afrika elutasította a Sputnik V engedélyezési kérelmét, mert összefüggést találtak a HIV vírusra való érzékenyedéssel. Mi köze van a koronavírusnak a HIV vírushoz?
Ez egy rendkívül érdekes dolog, ez egy korábbi úgymond gyógyszer kutatásnak a megfigyelése volt. Ugye Dél-Afrikában rengeteg HIV-fertőzött van, úgyhogy a HIV-fertőzéssel kapcsolatos vizsgálatokat nagyon gyakran ebben az országban végzik. Nem csak gyógyszeres vizsgálatokat, hanem oltóanyag vizsgálatokat is. És a Sputnik részeremét alkotó 5-ös adenovírussal létrehozott HIV elleni vakcina kísérletei során kiderült egy olyan statisztikai összefüggés, hogy azok, akik megkapták ezt a vakcinát, azoknál a HIV-fertőzésnek nagyobb lett a valószínűsége. Nem tudom, hogy ez nem statisztikai hiba, vagy esetleg mégiscsak valami köze van ennek az adenovírusnak a HIV-hez, de kiszámolták, hogy azok, akik ezt a kísérleti vakcinát megkapták, nagyobb valószínűséggel lettek HIV-fertőzöttek. Ez nyilvánvalóan csak olyan országokban probléma, ahol nagyon komoly HIV-járvány dúl, lásd Dél-Afrika, de az összefüggés úgy tűnik, hogy mégiscsak szignifikáns. Ezért a dél-afrikai hatóságok nem engedték az adenovírus 5 alapú Sputnik vakcinát az országban alkalmazni, mert féltek attól, hogy azok, akik ezzel lesznek beoltva, nagyobb valószínűséggel kapják el a HIV-fertőzést. Ennek az egésznek a tudományos mechanizmusát nem tudom. Egészen fogalmam nincs, hogy egy adenovírus miért hajlamosít jobban egy HIV-fertőzésre, de tény az, hogy azokon a helyeken, ahol HIV-járvány van, ez probléma lehet.
Ahol nincs HIV-járvány, mint Magyarországon nincsen, hála az égnek, itt semmilyen problémát nem okozhat, hogy el kell kezdenünk spekulálni azon, hogy vannak-e olyan betegségek, amikre esetleg egy oltás hajlamosíthat, és akkor ott vagyunk azon a nagyon vékony jégen, amin az oltás ellenesek nagyon biztosan járnak.
Ez így van. Ilyen dolgok előfordulnak. Hát valami, egy oltóanyag kísérlet kapcsán Ausztráliában megfigyelték, hogy azok, akik egyfajta, ilyen újfajta kísérleti oltóanyagot kaptak, az ő vérükben az HIV-tesztek pozitív eredményt adtak. Ez ugye a világon semmit nem jelent, mert nyilvánvalóan az illetők nem HIV-fertőzöttek lettek, kizárólag a tesztjük lett pozitív, és mégis egy rendkívül ígéretes vakcina tesztjeit le kellett ezért állítani, mert azt ugye nem járja, hogyha valaki oltást kap, akkor a HIV-tesztje pozitív lesz, hogy ez nyilvánvalóan egy kellemetlen dolog.
Gyógyszereknél kell ilyen érdekességekre számítanunk, vagy azoknak olyan hosszú az átfutási ideje, hogy ezeket mind kiszorják már belőle?
A gyógyszereknél erre még jobban figyelnek, ezért mondtam, hogy 2 év az az idő, aminek el kell telnie a kezdetektől ahhoz, hogy engedélyt kapjanak. Az oltásoknál ez máshogy volt. Az oltásoknál úgy csinálták meg az egyes fázisokat, hogy összecsúsztatták őket. Tehát amikor elkezdődött az a kettes fázis, akkor még nem volt vége az egyesnek, amikor elkezdődött a hármas, még nem volt vége a kettesnek. Így próbáltak meg ugye időt nyerni, de a fázisokat végig csinálták. Óriási különbség van egy oltóanyag végleges engedélye és az időszakos engedélye között. Itt volt például a kongói ebola járvány. Amire elkészítették az ebola elleni oltásokat, addig vége lett a járványnak Afrikában. És az oltások ott voltak a szekrényben, és nem tudták őket ellenőrizni. Ugye figyelünk, ha ellenőrizték volna például ellenanyagokkal, akkor megtehették volna, hogy beadják az oltásokat az embereknek, megnézik az ellenanyagszinteket, és ha meg is van az engedély. De ez nem így van. Az oltásokkal a betegséget, a súlyos betegséget, a kórházba kerülés, az intenzív osztály és a halált kellett meghatározni. És így volt ez az ebola esetében is, és meg kellett várni a következő ebola járványt. Nem volt meg az oltóanyagnak a teljes engedélye, de ki kellett próbálni, hogy mi történik. És igenis ezzel az úgynevezett ideiglenes engedélyű oltással sikerült az ebola járványt legyőzni Afrikában. És nagyban így történik most is. Ugye az ideiglenes engedélyhez meg kell vizsgálni a dokumentációt, ugye ezt sokat halljuk, meg kell vizsgálni a gyártási folyamatokat, hogy ezek teljesen tiszták, biztonságosak-e, és 2 hónap, figyelnek, 2 hónap biztonságossági adatok után el lehet kezdeni az ilyen ideiglenes engedélyezést. Ez történt a világon, szerintem nagyon helyesen, és ezzel sikerült nagyon sok országban letörni a koronavírus járványt.
Vissza a gyógyszerekhez, amiből még mindig nincs koronavírus specifikus gyógyszer, de az előző részben azt mondta, hogy most már közel van egy, ami közel lehet egy, ami erre való. Ettől mit várnak az orvosok? Bármilyen állapotú betegnek, ha elkezdik adni, akkor visszahozza, vagy nem így lesz?
Ahogy a favipira esetében, ugye kiderült, hogy csak az első néhány napon elkezdve lehet hatékony, ahogy a remdesivir esetén, ahol nagyon jól tudom, hogy nem minden beteget fog meggyógyítani, a molnupiravir esetében is úgy gondolom, hogy ez sem csodaszer. Tehát, hogy megtalálták azt, hogy esetleg profilaxisra, megelőzésre, tehát betegek környezetében alkalmazva hatékony lehet, vagy tényleg 50%-kal csökkenti a súlyos betegséget, halálozást a rizikócsoportba tartozó betegeken. Ez még mindig nem az az igazi áttörés, de végre az első olyan gyógyszer, ahol statisztikailag igazol van, hogy igenis ez erre a vírusra hatékony. És ez nagyon fontos. Tudom, hogy nagyon sok más típusú gyógyszer van. Proteázgátlók, a vírus szaporodásába máshol beavatkozó gyógyszerek, de még az se biztos, hogy mint sok más vírusbetegség esetén, ezeket majd nem kombinációban kell alkalmazni. De hát sajnos erre nincs időnk várni, úgyhogy még mindig azt kell, hogy mondjam, hogy a betegséget meg kell előzni, és nem arra kell várni, hogy majd lesz egy gyógyszer, ami meggyógyít.
Azt látják már, hogy ez milyen típusú gyógyszer lesz, mert korábbi hetekben szóltak arról hírek, hogy akár orrba felszívható, torokba beszívható, ezerféle gyógyszer lehet, nem csak az, amit orvosi felügyelet mellett infúzióban lehet
lesz,
kapni.
Lesz spré, lesz tabletta, lesz mindenféle más módon, akár tapaszt formában bevitt oltóanyag, tehát rengeteg
de az oltóanyag vagy gyógyszer?
Az oltóanyag a tapaszt, de egy rendkívül elmés módon a bőrre ráhelyezve a tapasznak a kis tüskéi segítségével jutatja be a gyógyszert. Óriási segítség egyébként azoknak, akik tűfóbiások és félnek a tűtől. Ezt nehéz elképzelni, vannak olyan emberek, akik egy ilyen vékonyka injekciótól elájulnak, vagy akár epilepsziás görcsöt kapnak, annyira félnek a tűtől. Ráadásul működik, Indiában van már ilyen oltóanyag beviteli módszer, 3 tapasz formájában, egymás követő 3 tapasszal, egy 60-70%-os védettséget lehet létrehozni.
Az orvosok nem tartanak attól, hogyha az ember saját maga kezdi el adagolni bármilyen gyógyszert, akkor abból csak galiba lesz?
Hát ugye a védoltásokat azért mindig orvosok vagy egészségügyi személyzet adja be. A gyógyszereknél igen, hát ugye arra gondolhatunk, hogy a vírus megszokja a gyógyszereket, ahogy a HIV-nél, vagy a hepatitiszt, a C-típusú mágyuladásnál, sok más vírusbetegségnél van az, hogy a nem megfelelően alkalmazott gyógyszereket megszokják a vírusok, és ki tudják kerülni a vírusellenes hatásukat. Ez a HIV-nél, az AIDS-nél egy teljesen megszokott dolog. Egy HIV-fertőzött nem szedi be minden nap elképesztő pontossággal a gyógyszereit, hanem kihagy, vagy össze-vissza szedi, akkor megszokja a vírus, és újabb szereket kell keresni. A koronavírusok esetében ez azért nem nagyon valószínű, hiszen olyan helyeken avatkozik be a gyógyszer, ahol nem változik a vírus, de hát látjuk, hogy a védőoltásokat is próbálja kikerülni. Itt megint csak a jó hír az, hogy tudomány utána tud menni. Tehát ma már készen van az újabb mutánsok ellen átalakított mRNA-s vakcina, és a vektor vakcinákat is, ha lassabban, de át lehet alakítani. Tehát ilyen szempontból nem tud a vírus elmenekülni. De
az orvosok fejében ez most hogy áll össze, meg a szakemberek fejében? Mostantól kezdve szokjunk hozzá, hogy minden évben lesz influenza elleni oltás, koronavírus elleni oltás, meg gyógyszerek a koronavírus ellen, és ezzel most már együtt kell élnünk?
Ezt nem tudjuk, de ha arra gondolunk, hogy a 4 hagyományos koronavírus, ami eddig is fertőzött minket, a nátha vírusaira gondolok, azok mindig visszajönnek. Tehát az a 4 fajta vírus, ami az emberiségben a közönséges náthát okozza, az jön, megy, elmúlik, visszajön. Tehát ilyen szempontból a koronavírus is velünk maradhat, de nem lehet ilyen pusztító, nem engedhetjük meg. Tehát amíg egy enyhe légúti betegséget okoz, akkor már nem fog senkit érdekelni. És hogyha ennek az az ára, hogy még egy darabig oltassuk magunkat koronavírus vakcinával, akkor így lesz. Hogy hosszú távon mi lesz vele, ezt nem tudjuk. Tehát az, hogy 2022-23-ig velünk marad, az könnyen elképzelhető. De hogy még tovább, abban nem vagyok biztos.
Akkor inkább arra az a jobb kimenet, hogyha velünk marad, és az oltások féken tartják, mint hogyha arra várunk, hogy majd lesz valami csodálatos gyógyszer, ami a halál közeli állapotból visszahoz bennünket?
Lett volna egy tökéletes forgatókönyv, hogy a világ legyártja a megfelelő védőoltásokat, és eljutatja a föld szinte összes lakójához, de legalább a föld lakosságának összességében, mondjuk 40-60%-ához. De hát ilyen nem létezik. Tehát ezt senki nem gondolta komolyan, hogy egy varázsütésre a közép-afrikai országok lakóinak a 60%-a beleszólt. Pedig ez lett volna a megoldás. Hiszen akkor a vírus nem tud járványokat okozni, nem tud olyan gyorsan mutálódni, nem tud állandóan változni, megjelenni újabb kontinenseken újabb mutációkkal, amik esetleg kikerülik, vagy megpróbálják kikerülni a jelenlegi védőoltásokat. Tehát sajnos még egy darabig nekünk ezzel küzdeni kell, hogy lehet, hogy mindig újabb és újabb védőoltás kell. Amennyiben mindenki beleszóltva, úgy értem, hogy a föld összes országában sok mindenki beleszóltva, akkor lesz vége.
Más fertőző betegségek, azok milyen állapotban vannak most a földön? Mert amíg utazási korlátozások voltak, addig nyilván semmi nem jött be, mert nem lehetett, megálltunk minden a határon. De már nincs utazási korlátozás. Jönnek, mennek?
Nem nagyon jönnek, nem nagyon jönnek. Hát elvétve jönnek, például nemrég volt egy maláriás esetünk, azért jönnek, meg a magyar emberek is utaznak, és összeszednek azért fertőző betegségeket, akár a trópusokon, vagy más országokban. De jelentősen kevesebb van. Így van, tehát az infektológiai szakma sokkal kevesebb fertőző betegséget lát. Ne felejtsük el, maszk, kézmosás, távolságtartás, odafigyelés, tehát ezek mind-mind segítik a fertőző betegségeknek a visszaszorulását. Tehát elképzelhető, hogy lesz egy ilyen pozitív hozadéka a koronavírusnak, hogy sokkal többet fertőtlenítjük magunkat, és ez látszik a fertőző betegségek adatain.
De a klasszikus védekezési módszerek, a kézmosás, a maszk, ezek működnek? Mert az influenza ellen remekül működtek, ezek ellen, de hogy a koronavírus ellen is működnek-e, ezen még mindig van vita.
Ezek ellen működnek, de azért ne felejtsük el, hogy vannak még ezen kívül járványok a világban. Ugye előbb említett ebola, nemrég lett az ebola járványnak vége, kolera járvány, főleg a háborúban sújtott országokból, Jemenre gondolok, vagy a közép-afrikai országok. Tehát azért a koronavírus mellett van még néhány járvány, ami nem segít a maszk használat, már mennyire ez megoldható ezeken a területeken. Úgyhogy vannak még azért olyan fertőző betegségek, amikkel nekünk foglalkoznunk kell. Ne felejtsük el, hogy az antibiotikumra ellenálló baktériumok terjedése a fejlett világban milyen óriási problémát okoz, és a fejlődő világban is. Tehát lesz még nekünk dolgunk. Tény az, hogy a koronavírus elleni védekezés nagyon-nagyon sok légúti betegséget visszaszorított.
Az oltottak fertőző képességére ez alatt a 2 év alatt összegyűlt annyi adat, ami meg tudja mondani, hogy egy oltott ember az mennyire képes megfertőzni mondjuk egy közlekedési eszközön a társait?
Igen, csak ezek az adatok is állandóan változnak. Hiszen azt tudjuk, hogy az oltottak fele olyan mértékben fertőznek. Tehát, hogyha valaki véletlenül megfertőződik, és teljes mértékben oltott, akkor ugyan megtapadnak a légutaiban a vírusok, de fele olyan mértékben fertőz, mint az, aki nincs beoltva. Tehát az oltás nem csak arra jó, hogy az illetőt megvédi, hanem a környezetét is megvédi. Igen ám, de ha jön a delta mutáns, ami jóval fertőzőképesebb, mint a korábbiak, akkor ez az elmélet is megdőlni látszik, hiszen akkor mégiscsak jobban fertőznek. És akkor még nem beszéltünk a szuperterjesztőkről, arról a szuperterjesztőről, aki zárt légtérben, amennyiben nincs beoltva, akár 100 oltatlan embert is meg tud fertőzni. Ugye gondolok itt az esküvőkre, a nagyobb rendezvényekre. Hogyha ilyen helyeken oltatlanok között szuperterjesztő van, nagyon-nagyon sok embernek át tudja adni a fertőzést.
De mi teszi a szuperterjesztőt? Nagyobbat lélegez ki? Több vírus?
Több vírus van, így van, több vírus van a légutaiban. Most ha ez hozzájárul, például énekel, vagy erősen köhög, vagy nagyon hangosan beszél, tudjuk, hogy a nyáka cseppekkel is közel állva tud terjedni a fertőzés, akkor megértjük azt, hogy honnan jönnek az új esetek. Bár még mindig, pláne az ősz ugye, beköszöntével, a zárt terek, ugye a tömegközlekedés, a családok, hogyha hazahozza a gyerek az iskolából, mert ő megfertőződik. A baj az, hogy sokszor nem is tudja. A deltára abszolút jellemző, hogy sokszor okoz enyhe megbetegedéseket, és a tünetek megjelenése előtti nem egy nappal, ahogy eddig megszoktuk, hanem akár két nappal már fertőz. Magyarul nem lehetünk biztosak abban, hogy egy teljesen egészséges ember nem hordozza a vírust.
Meddig fertőz egy COVID-fertőzött ember a betegsége lefolyása alatt? Vannak-e ebben kiugró napok, van-e benne valami ereszkedés, vagy ez végig ugyanaz?
Attól függ. Egy előzőleg egészséges embernél a szabály az a tankönyvi. Tehát az, hogy 3-4-5 nap múlva megjelennek a tünetek, előtte egy vagy két nappal már benne van a vírus fertőz, és amíg ő beteg, általában 5-6-7 napig, addig ő fertőz. A 10. nap környékén, hogyha teljesen panaszmentes és jól van, akkor nincs benne vírus, nem fertőz. De hát ez nem ilyen egyszerű. Például az immunbetegeknél, daganatos betegeknél, daganatos betegség ellen kezelést kapóknál, ez borzasztó mértékben megnyúlhat idős embereknél. Ott nincs ilyen szabály, akár tovább is fertőzhetnek. Ugye az a baj, hogy bennük szokott a vírus is mutálódni, változni. Mert ugye a gyógyszeres kezelés miatt hiába nyomjuk el, újra szaporodik. Tehát a szabályok alól mindig vannak kivételek. Ne keverjük össze a fertőzést a PCR, a teszteléssel. A fertőző képesség az ugyan elmúlik, de az illető sokszor nagyon-nagyon sokáig PCR-teszt pozitív marad. A leghosszabb, amit én láttam, az 92 nap. Az illető 92 napig pozitív teszteket mutatott, úgyhogy nem volt semmi baja, azért, mert a vizsgálat annyira érzékeny, hogy a régi vírusfertőzés maradványait mutatja. Ebből a szempontból a gyors tesztek pozitívabbak, amik által, hogy a 4-5 napig, amíg az illető fertőz, addig pozitívak, ezért érdemes gyors teszttel is tesztelni, mert sokszor a tünetmenteseknél egy gyors teszttel is kimutathatja a fertőzést. Ma már sokkal érzékenyebb gyors tesztek vannak, mint a járvány elején.
Az működőképes rendszer, ami a gyakorlatban van, hogyha valakit megvizsgálnak, a gyors tesztje pozitív, akkor utána már PCR teszttel nem kínozzák?
Ha tipikus katvedei, igen. A tipikusokat öntelje, akkor pontosan. Tehát egy
annyira
lázas
jó a gyors, annyira pontos, így hogy van, akkor
meg lehet
kell
határozni.
A gyors teszt plusz a tünetek az egy világos képlet.
Így van, otthon tessék maradni és meggyógyulni, amennyiben ennyi elfolyású a betegség.
Maszk használatnak látja értelmét? Az előző szakaszokban nagyon világosan úgy tűnik, hogy működött, legalábbis az influenza nem tudott előjönni.
Én mindig is maszk hívő voltam, én úgy gondolom, hogy a maszk egy hasznos dolog. Tehát látni azokon a helyeken, ahol mikor még nem volt védőoltás, hogy a maszkokkal igenis meg lehetett fékezni a járványt. Ma már könnyű helyzetben vagyunk, hogy van védőoltás, de a maszk egy hasznos dolog. Ugye látjuk, hogy megfertőződhetnek azok is, akik be vannak oltva. Ez ritka, de előfordulhat. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő nem szeretne így megfertőződni, vagy úgy érzi, hogy ő egy beteg ember és veszélyben érzi magát, vagy nem szeretne a közlekedési eszközökön úgy járni, hogy ő nem tesz meg mindent azért, hogy megakadályozza a fertőzést, akkor igenis húzom maszkot. Látni kell, hogy egy jó maszk használat, az megvéd a koronavírustól és más légúti betegségektől is. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, aki úgy gondolja, hasonlóan a korábbi hullámokhoz, igenis tessék maszkot hordani.
A jó maszk használat az, hogy szabályosan egy jó maszkot.
Így van.
Hogy ne szeleljen alul fölül
így
oldalt.
Mi már nem javasoljuk a textilmaszkokat, de akár a sebészi maszkot, akár az FFP2 maszkot, én úgy gondolom, hogy szabályosan úgy, hogy ne lógjon ki az orra vagy a szája, azt föl lehet tenni, ha használni lehet. Már ha bírja, ugye, mert sok idős ember fullad az ilyen nagyon szabályozott maszkokban. Nem vagyok annak híve, hogy kötelezővé tegyünk például FFP2 maszkokat, egyes országokban ezt így próbálják meg. Én úgy gondolom, hogy a maszkok között jóval kisebb a hatékonyságbeli különbség ahhoz, hogy kiválasszunk egy típust, és azt mondjuk, hogy legyen az kötelező. Tény az, hogy egészségügyi intézményekben, az egészségügyi dolgozóknál az FFP2 maszkok, vagy annál erősebb maszkok használata kötelező.
Sportoláshoz hogyan viszonyuljunk? Ebből kétféle is lehet, a beltéri, meg a szabadtéri.
Hát ugye a szabadtéri mozgással semmilyen probléma nincsen, ezt még a legnagyobb járvány idején is megengedtük az embereknek.
Mérték, hogy a futók hány méterrel
nőtt. De nem, ez a vírus nem szabadtéren, egyáltalán igenis beltéren, és igenis egy közeli kapcsolat révén, és igenis ugye cseppfertőzéssel, ezek elvitathatatlan tények. Így lehet megfertőzni.
Beltéri sportolás, az nagyon nehéz elképzelni, hogy mondjuk a cselgáncsozók maszkban hajtanának végre akciókat.
Megint csak egy nehéz probléma, hogy ilyenkor a tesztelést szokták elővenni. Tehát, hogyha valaki ezt komolyan veszi, és akár a munkája vagy a sport révén bajban van, akkor igenis tesztelni kell. Én tudok olyan szakmát, ahol nem lehet maszkot hordani, és egy rendszeres teszteléssel ki tudják védeni a fertőzéseket, például a filmforgatás. Ugye egy filmet nem lehet maszkban forgatni.
Hát kivéve járványos filmet.
Erről szól a film. De megoldható, és jól működik. Tehát például egy 5 napos gyors teszteléssel igenis ki lehet emelni a pozitívokat, és meg lehet akadályozni azt, hogy megfertőzzék.
A Covid-on átesett betegek, mi a tapasztalat? Teljesen meggyógyultak? Mert megtanultuk a hosszú Covid meg a post-Covid szindróma kifejezéseket is.
Egyre több adat lát napvilágot arról, hogy nagyon nem. Sőt, felnőtteknél akár 25%-ban is megmaradhatnak ezek a tünetek. Egy rendkívül érdekes vizsgálatot végeztek nemrég. Agresszíven megvizsgálták például a gondolkodásukat mindenkinek, aki átesett a betegségen. És összehasonlították azzal, akik ugye nem fertőződtek meg. És borzasztó, hogy kiderült az, hogy nagyon-nagyon sok embernek a gondolkodása, a kreatív készsége, a memóriája károsodott. Tehát, hogyha ezt teszteljük, akkor az emberek 30-40%-ában maradt károsodás, akár több hónappal a gyógyulás után is. Mert ugye valaki próbálja élni az életét, nem is gondol arra, hogy csökkennek az ilyen típusú funkciói, és ez borzasztó szomorú, hogy ennyire káros a koronavírus, hogy nem elég, hogy a szívet, a májat, nyilván a tüdőt, a veséket, az agyat is ennyire meg tudja nyomorítani, és meg tudja károsítani tudja. A SARS-nál, ugye a távol-keleti koronavírusnál kiderült, hogy akár ezek 2 évig is elhúzódhatnak.
De utána ki lehet belőle jönni, legalább valami biztató legyen a végén.
2 év után azért meggyógyultak, igen, tehát ezek elmúltak. De ez rendkívül nehéz probléma, nehéz kezelni. Több orvoscsoportnak, pszichológusoknak, pszichiátereknek, gyógytornászoknak, pulmonológusoknak kell összefogni, hogy valahogy ezt a problémát kezeljük. Ugye az is jó hír, hogy ez a tüneteken nagyon gyakran az oltás segít. Tehát, hogyha valaki post-covid tünetekkel szenved, és 6 hónap múlva kap egy oltást, akkor sokszor javulnak ezek a tünetek.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szlávik János főorvos, a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.